X. Kezdet. Az első lépések. Csupán néhány perce ismerkedhettem meg közelebbről kicsivel a vakvezető kutya kiképző iskola általam elfoglalt szobájában, már is közibünk toppant az iskola vezetője, egy fiatal kiképző társaságában, és megkért rá, a kezembe nyomott hámot csatoljam fel a vakvezetőre. Fogtam a szerszámot, azt sem tudtam, hogy melyik az eleje. Ha rajtam múlott volna, bizony csak soha napján került volna rá a kutyára. Épp hogy haptákba vágtuk magunkat, már is ismételhettem a szakember első vezényszavát ajtóhoz. Az iskola nappaliában egy kényszerűségből elkövetett várakozás után elkezdődött az első közös közlekedésünk. Ez alkalommal az utcán bal felé indultunk el. A két oktató mögöttünk kis és régen tartva követett minket, szükség szerint utasításokat adva nekem, amiket ismételnem kellett. Viszonylag egyenes vonalvezetésű járdán haladtunk, menetsebességünket csak a le- és fellépések helyei fékezték le, a vakvezető minden szintbeli különbséget megállással jelez. Kicsiszette a lábát, ővele szinkronban voltam. Megéreztem a vakvezetővel való közlekedés ízét, zamatát. Kimondottan nekem valónak tartottam. 5 perc közlekedés után a könyökben addig kissé behajlítva tartott bal karomat egy hirtelen mozdulattal kiegyenesítettem, ami által a húzott súly terhét már nem érezte magán kicsi. A vakvezetőt menet közben így kell megállítani, és megkérdeztem az iskola vezetőjétől, mehetek-e olyan gyorsan kicsivel, ahogy szeretnék. Igen, felelte, de úgy nagyobb a hibázás lehetősége. Nem bántam, ütemesebben mentünk, mint megboldogult látókoromban úgy általában, sosem volt szokásom a cammogás. Kezemet immár nem fogta senki sem, csak én vele a kutyahámot. Bíztam kicsiben, zihálva lélegző embereket hallottam a hátam mögül. Elmosolyogtam magam, a meglepő felfedezés feldobott, inspirálóan hatott rám. Megéreztem, és egyben már tudtam is, amit itt most véghez viszünk, az minden előzetes várakozásomat jócskán felülmúlja. Hosszasan haladtunk az általam ismeretlen környezetben, azt sem tudtam, hol vagyok. Álljatok meg, harsant fel a vezényszó hátulról. Itt most átmegyünk az úttest túloldalára, és visszafordulunk. A manőver hibátlanul sikerült. A járda minősége a túloldalon is hagyott némi kívánnivalót maga után. Útközben néhány oszlopnak itt is neki ütköztem vállal, de mit nekem ez a kis koccanás. Olykor-olykor megtorpant a vakvezető, nem tudtam, hogy épp milyen akadály jelez be kezedben ott van a bot, nézd meg vele. Ez volt a tanulás folyamata, mindent akkor és ott sajátítottam el, ahol adódott. Az egyenes szakaszokon egy életem, egy halálom bátorságával robogtunk. A víz már patakokban folyt rólam. Mivel a rajtam lévő bejáratott sportcipő váratlanul törni kezdte a lábamat, az pedig idővel erősen megfájdult tőle, ezért kényszeredettségből visszavettem a tempóból. Bő 1 órás aszfaltkoptatás után léptünk be az iskola épületébe. Kicsi már kedve szerint bóklászott odabent, amikor befutott utánunk a két szakember. Jól hallhatóan továbbra is erősen lihegtek. Édeskettesben voltunk a szobában. Jól csináltad, kicsi, ügyes kutya vagy, én leszek a te gazdád, és megvakartam a kutya hálát. A német juhász pedig letelepedett az egyik sarokban. Én megtettem, vettem magam körül, majd jól esően végig nyúltam a heverőn. Ébren merengtem a nem is oly távolinak érzett, korlátlan lehetőségeket biztosító jövőről, mikor is arra eszméltem fel, a kutya nagy huppanással az ágynak dőlve elterül mellettem. Mégsem ekkor fogadott el gazdának. Reggel rendszerint a társalgóban tanyáztunk, amikor megérkezett a kutya megbízott kiképzője. Én a bejárati ajtóval szemben lévő fotelben terpeszkedtem el, a német juhász pedig az ülő alkalmatosságnak dőlve henyélt. Amint meglátta a helyiségbe belépő kiképzőt, már is talpra szökkent, de én őt nyomban visszafektettem a helyére. A 3. nap fordult meg a kocka, a kutya akkor már rá sem bagózott a belépő lányra. Mint évekkel később megtudtam, kicsinek bőven volt része szeretett hiányban az előző gazdájánál. Én meg úgy voltam vele, mi mással is tudnám magamhoz édesgetni őkelmét, mint törődéssel, szeretettel. Az is igaz, ahány alkalommal megsimogattam a rajzos mintázatú bundáját, utána annyiszor elmentem kezet mosni. Délelőtt az iskola nagy tampájáján gyakoroltunk, amin a gyalogos utcai közlekedés akadályai vannak egymás utánban megépítve. Az odavezető út 2 szűken egymás mellett lévő vasoszlop között vezet el. Nos, mi gyorsan akartunk átjutni rajta, és a fejemet iszonyatosan nagy erővel bevertem az egyik rúdba. Púp nőtt a homlokomon, aki gyorsan megy, az vele rizikót vállal fel. Ez pedig jól láthatóan és tapinthatóan bevésődött a fejembe. Milyen akadályok álltak előttünk a tampáján? Kis mélységű árok, magasságot és kijelölt útvonalat jelző állványzat, szűk közlekedési folyosó, le- és fellépések, útkereszteződés, a vasúti átjáró cikcakja, sínen áthaladás, leeresztett sorompó, meredek lépcső fel és le. Tehát volt mitől törölgetni a homlokomat. Délután eleinte a környező utcák, a későbbiekben pedig Csepel belvárosa várt ránk. A fejem eleinte megfájdult a nagy odafigyeléstől, majd azt megszokva már meg sem kottyant neki az állandó koncentrálás. Este a nap eseményeit megbeszéltem kicsivel, a jól elvégzett munkáért megdicsértem őt, érte agyba főbe simogattam. Óriási szerencse volt, hogy ösztönömtől vezérelve évek óta úgy közlekedtem az utcán szüleimmel, ahogyan. A vakvezetővel épp úgy kellett közlekedni, ezért a vizsgától már nem is féltem. Ám időközben apukám nagy beteg lett, ezért a vizsga alatt a gondolataim csak otthon jártak, a közben a vakvezetőt automatikusan követtem. Ám én még ezt a luxust is megengedhettem magamnak, mert a négy lábon járó szemem a feladatot magától is tökéletesen megoldotta. A vizsga után felpakoltan léptünk ki az iskola kapuján. Te jó ég, hiszen az utcán még egyszer sem közlekedtünk önállóan. Hogyan telt el közlekedés szempontjából az első 24 óra? Este volt már, úgy gondoltam, elmegyünk egyet járni. Az utcán jobb felé, az Árpád híd irányába indultunk el. Üzletek hosszú sora húzódott jobbra tőlünk. Balról a Váci útesti forgalma dübörgött. Kicsi egyenletes húzással vezetett. Kényelmes tempóban haladtunk a járdán. Tudtam, hamarosan elfogynak mellőlem a házak. Ezt nem csak megéreztem, de meg is hallottam. Innentől enyhén átlósan kellett tovább haladnunk jobbra, hogy az utunkat nem sokára keresztező mellékutca megfelelő helyén kelhessünk át. Máskülönben túloldalt egy méretes betonvirágtartó akasztotta volna meglépteinket. Mivel régen irányszó nem létezik a vakvezető kutya tudatában, ezért irányváltásom kényszerítette oldalvást. Izgatottan vártam a járda végét. Kicsi toporogva várta, hogy tovább indulhasson, de a főútvonal zajától nem hallhattam, hogy kanyarodik-e autó a mellékutcába. Csak nem éjszakázom a sarkon, kötlött fel bennem úgy 5 perc múltán, ezért vízszintesen előre nyújtottam fehér botomat és tovább előre. Mielőtt elérhettem volna a túloldali járdát, a kutya újabb megállással jelezte annak ott létét. Nyílegyenesen kellett tovább haladnunk. Jobb oldalt fű és kőlapok szegélyezték a járdát. A határvonalat botom gomb szemével figyeltem. Szükség volt némi pásztázásra is, mert a füves rész végén ívesen jobbra kellett kanyarodnunk, azt pedig időben jeleznem kellett a jobbra. Vezényszóval, nagy mértékben segítette a tájékozódást az előttem keresztben húzódó Árpád hídra igyekvő gépjármű forgalom lüktető zaja. Sikeresen oldottuk meg a feladatot, ám hamarosan újabb nehézség várt ránk. A széles járda nem sokára két felé ágazik, és nekünk a bal felé menő szakaszra kell rátérnünk. De mikor mondjam kicsinek, hogy balra? Az erős forgalom ebben is segített. Még időben jó felé irányítottam lépteinket. Hamarosan megéreztem a busz megállóban szótlanul várakozó utasokat, mire megkönnyebbültem felsóhajtottam. A híd járdája veszélytelen terep. Könnyű rajta haladni, csupán annyit kell tudni. Hol is tartunk éppen? Az első támpontom az esztergomi út volt, jobbról tisztán hallottam a mélyben suhanó kocsikat. Szívem mindeközben hevesen kalimpált. A következő, hely meghatározásra alkalmas pont a híd alatt áthúzódó Népfürdő utca forgalma lesz, majd a busz megálló, ha éppen várakozik ott valaki. A hídon robogó egyes villamos süvítését is érdemes volt figyelnem, mert a megállóhoz közeledve lassít, és ez kiválóan hallható. Elérkeztünk ahhoz a helyhez, amit így, első utunkon a legveszélyesebbnek tartottam, a hídról a Dagálystrand és a Népfürdő utca felé kanyarodó sávhoz. Hogy miért óckodtam ettől annyira? A szituáció ugyanaz, mint az előző átkelésnél, csak hogy itt már alig pár méterre mellettem robogtak el óránként 100-120 kilométerrel az autók 3 sávban. Na már most, ugyan kihallja meg ebben a folyamatos surrogásban, hogy a háta mögött lassít egy autó, és persze tempósan, megállás nélkül. Be akar kanyarodni előtte. Más lehetőségem nem maradt. Kissé balra és előre tartottam a botot, és lesz, ami lesz alapon leléptünk az úttestre. Alig pár méter volt a táv, de az alatt alaposan leizzadtam. A túloldalon jobbra fordultunk a járdán, és elsétáltunk a Népfürdő utca és a Dagály utca lámpás kereszteződéséig. Itt meg az volt a gubanc, hogy a Népfürdő utcában ellentétes irányban haladó járművek nem egy azon időpontban kapnak zöld, illetve piros jelzést, és a váratlanul kanyarodó autók is alaposan összezavartak. Valahogy mégiscsak sikerült kisakkoznom az átkelés idejét. Mire befordultunk a Dagály utcába, már folyt rólam a veríték. A hátralévő út viszonylag sima hű volt. Előbb egy ritka forgalmú utcán, majd egy vasúti cikcakon haladtunk át. Különösebb gond nélkül tértünk át a Dagály utca túloldalára, és probléma nélkül eljutottunk a házsor mögé. A megfelelő kapuaj megtalálása viszont nem volt egyszerű feladat. Miért? A bejárók tőlem balra voltak, tehát fehér botom nem segíthetett. A kék ház közel 2 méterre volt tőlem, ezért nem hallhattam meg azt a helyet, ahonnan a mi piros házunk egy kis beugróval folytatódik. Nem volt más lehetőségem. Kicsi orra előtt balra piszkáltam a botommal, hogy megérezzem vele a kapuajhoz vezető aszfaltcsíkot. Szellemileg alaposan lestrapált ez az alig kilométeres első utunk, de mindezt viszont felettette a felemelő tudat. Egyedül és bajmentesen tettem meg. Korán ébredő és kelő típus vagyok. Na meg tetre kész. Irány a Lehel piac mégpedig gyalog. Még 5 óra sem volt, amikor kiléptünk a csendes utcára. Az aluljáróba vezető lépcsőt könnyen megtaláltuk. Nem volt nagy kunszt áthaladni a föld alatti folyosón sem. A túloldali lépcső után bal felé kellett kanyarodni, és nem sokára, egyíven, jobb felé. Mentünk balra, és éreztem, hogy valami nem stimmel. Elhaladt néhány autó a hátam mögött. Megálltunk, személygépkocsi fékezett a hátam mögött. Hová, érdeklődött békésen a kiszálló sofőr. Arcom égett a szégyentől, amíg visszavezetett minket a járdára, a lelépő annyira alacsony volt, hogy azt nem vette akadálynak kicsi. Rájöttem, minden működő érzékszervemmel figyelnem kell, és kontrollálnom kell a kutyát. A következő mellékutca után az volt a gond, hogy kicsi a hétház kapuihoz levezető lépcső elé állt be, holott nekünk az attól balra lévő, de a házzal párhuzamos járdára volt szükségünk. Megoldottuk a problémát. Baj nélkül elértük a Dózsa-György úti metró aluljárót. Lépcsőhöz, mondtam kicsinek, aki viszont sehol sem láthatott lépcsőt, a rámpa ugyanis nem lépcső az ő tudatában. Kisebb kavarás után mégiscsak lejutottunk a mélybe, ott egyenesen tovább, és már újra a Váci úton voltunk. Vígan és tempósan haladtunk az ébredező városban. Átjutottunk a Gogol utcán is, és újra a rámpa okozott kisebb fejtörést. Az aluljáróban eldöntöttem, hogy visszafelé metróval utazunk a Forgács utcáig. Azért addig, hogy át kelljen kelnünk a 2x3 sávos főútvonalon. Csak azért mertem vállalkozni erre, mert a reggeli forgalom viszonylag még gyér volt. Maga a metró, a be- és kiszállás szóra sem érdemes. További izgalmat már csak a Váci úton való átkelés jelentett, de nem sokat. Most a házsor elején haladtunk, a kék ház felől. Könnyebb dolgom volt, mint előző este, mert közvetlenül a kirakatok mellett haladhattam, és a piros ház jócskám belógott elém, balra. Ezt nem észrevenni lehetetlen. A kiszögellés utáni első kapuajba kellett betérnünk, meg is tettük. Kis pihenő, majd szüleimnél rövid szomszédolás után újra menetkészen álltunk az ajtó előtt. Úgy határoztam, hogy elmegyünk a szövetségbe, mégpedig villamossal. Az aluljáróban nem volt nehéz rátalálni a villamos megállóhoz vezető lépcsőre. Megsatszoltam, hogy körülbelül hol áll majd meg a jármű eleje, az első kocsi valamelyik ajtaját próbáltam meg belőni. Az érkező villamos zaját idejében meg lehet hallani, ha a motorizált forgalom nem túl hangos. Ajtóhoz, mondtam kicsinek, amikor hallottam, hogy az utasok leszállnak. Négylábú segítőm kiválasztotta a neki legszimpatikusabb felszálló helyet, és megállt előtte. Ekkor elengedtem a hámfogót, csak a porrászt fogtam és szóltam mehetsz. Kicsi pedig tette a dolgát. Néhány megállóval arrébb leszálltunk a járműről. Elporolt előttünk a villamos. A közlekedési lámpa fénye egyikünknek sem segített, de az nem olyan nagy baj. Miért? A forgalom lüktet, több irányból jön a zaj, és az átkelő gyalogosok mozgása is hasznos információ, bár egyik sem tuti el. Előfordulhat, hogy az autók már állnak, de akad egy vadállat, aki a lámpa pirosa ellenére is áthajt a zebrán. Még gyakoribb, hogy a gyalogos rohan át a zebrán a tilos jelzés ellenére. A legbiztosabb, ha a fülünkre támaszkodunk, esetleg megkérdezzük, hogy zöld-e a lámpa. A mellékutca végén jobbra kanyarodtunk. Gond nélkül megtaláltuk a keresett épületet. Felmentünk a néptelen portáig, és elidőztünk ott 1 egész percet. Utána irány haza, még nem telt el 24 óra azóta, hogy kicsit magamhoz költöztettem. Ez alatt 3-szor mentem el vele minden rutin nélkül, emlékképeim alapján irányítva. A közös munka alapján jó minősítést adtam magunknak és csak azért nem kitűnőt, mert kora reggel az úttesten kötöttünk ki, ami igazi szarvashiba volt. A nagyfogás a délutáni naperő teljesen melengedte arcomat a szobában. Az egyik hangos könyvet, magnó kazettára felolvasott kötetet, hallgattam. Az ablak egyik szárnya sarkig tárva volt, így az üde levegő mellett a csicsergő madarak is egyre jobban elvonták figyelmemet az irodalomtól. Kikapcsoltam a magnót, felálltam, és elindultam az előszoba felé. Lemegyünk egyet járni, szóltam oda kicsinek. A váratlan felbuzdulásból elkövetett séta végeztével nem mentünk fel a lakásba, hanem lecövekeltünk a járdán, a hátsó kapu előtt. Kicsinek azt mondta, éljünk a tavaszatta lehetőséggel. Arra gondoltam, elnézelődöm még egy kicsit, hát ha történik valami. Jöttek-mentek az iskolából hazatérő gyerekek, a munkából érkező felnőttek. Néhány autó is elberregett előttünk. Női cipő kopogására lettem figyelmes. Porcimpámat kitágítottam, hogy megérezzem a remélhetően izgató parfümillatot. Igen ám, de a lábak a hátam mögé vették az irányt, mégpedig a kapu felé. Csalódott lettem, de illedelmes lakó lévén hangos csókolommal köszöntem az érkezőnek, amire jó napot kívánok volt a válasz. A hang teljesen ismeretlen volt. A nő kezében megcsörrent a kulcs, majd fordította volna, de a zár kérlelhetetlennek bizonyult. A második próbálkozás közben eszembe ötlött, hogy az árnyitásnak megvan a trükkje, és a lépcsőházba csak az tud bejutni, aki ismeri annak fifikáját. Hirtelen átvillant a fejemen, hogy akár egy film abszurd jelenete is lehetne, a látó küszködik a zárral, odalép mellé a szemtelenül kiváró vak, és hanyag eleganciával szélesre tárja az ajtót. Kaján vigyorba futott az arcom. Most már feszültem, figyeltem, hogyan kínlódik, és magam elé képzeltem egyre kétségbe esettebb, dühös arcát. Tetszett a pikáns helyzet. Még nem megyek oda, gondoltam, hadd szenvedjen még, arra viszont vigyáznom kell. Jutott eszembe, nehogy túl hamar felhagyjon a próbálkozással, mert akkor oda a vissza nem térő mulatság. Nadrág zsebembe süllyesztettem a kezem, megkerestem a kulcsomót, és kiválasztottam a megfelelő kulcsot. Ideje a cselekvésnek, határoztam el, a hátsó kapukulcsa már előre meredő mutató ujjamhoz lapult. Tudtam, elsőre be kell találnom a kulcsjukba, mert különben oda a felhőtlen dicsőség. Kicsit egy finom porrázrántással talpra állítottam és fordulj, kicsiekként lehetett vele, olyan jó volt a langymeleg járdán heverészni, hogy elbóbiskoltam. Mit sem sejtettem a fodrozódó eseményről. Álmos szemeket meresztve tápászkodtam fel. Kutyám kíséretében ruganyosan léptem az árral egyre reménytelenebbül matató hölgyhöz. Nyájasan köszöntem, és felkínáltam a segítségemet, amire egy zavart igen volt a felelet. Mutató ujjam készenlétben álló vége azonnal rátalált a lyukra, és gyorsan becsúsztattam a kulcsot. Ha láttam volna, sem tehettem volna ügyesebben, és jöhetett a nagy trükk. A kulcsot kissé visszahúztam, mielőtt elfordítottam volna. Szélesre tárult az addig engedetlen ajtó, és a titkából nem árult el semmit. Halkan elhebegett, köszönöm volt a hála, amit egy lágyan ejtett, szívesen nyugtázott. Hamarosan becsukódott az ajtó. Visszaálltunk az eredeti posztunkra, és mit mondjak, hízott a májam. Talán bő hét telhetett el a nem mindennapi eset óta. Újfent hátul csatangoltunk kicsivel. Ahogy befordultunk a kapuajhoz vezető rövid járdára, egy megálló autó hangjára figyeltem fel, majd valaki gyorsan, erőteljesen becsapta annak ajtaját. Már léptem volna be a hűs lépcsőházba, amikor sietős léptek zaja akasztotta meg lendületemet. Mintha valaki szélsebesen iparkodna a nyitott ajtó felé. Jó napot kívánok, mondta egy kedves női hang. Tudja, én vagyok az a két balkezes, akit a múltkor beengedett. Na nézd csak, gondoltam, milyen örömtelinek tűnik. Hát persze, hogy emlékszem azt a napot feledni. Úgy vettem ki a meginduló beszélgetésből, hogy nem vagyok érdektelen számára. Ha ezt jól mértem fel, akkor viszont ideje megbizonyosodnom róla. Nem sokára újból lejövünk sétálni kicsivel. Nem lenne kedve velünk tartani? Kicsi morgolódik. Újra hármasban voltunk, és bekanyarodtunk az iparvágányok felé. Alig pár méter után, alig hogy összetegeződtek, Laci már is azzal hozakodott elő. Biztonságosabban érezném magam ezeken a francos töltéskavicsokon, ha a válladat, esetleg a kezedet foghatnám. És a nő simán bevette az átlátszó dumát. De hogy nekem micsoda szégyen volt ez a képtelen állítás, még hogy velem nem közlekedik biztonságosan a hepehupás talajon. De hát ő elérte a célját, amint megszabadultam az utálatos rapszítól, elrohant a magazosba. Szó, ami szó, szimpatikus nő kezét fogtam. Andalgásunkat többször is megakasztottam, hadd menjen az idő, van belőle bőven. A rákos patakkal párhuzamos út előtt visszafordultunk, és nem sokkal később leültünk az egyik rozsdásodó sínszálra. A lebukó nap narancssárga korongja már réges-rég a horizont alatt volt. Ékes szólóan ciripeltek a tücskök, zsongtak a bogarak a gazosban. Közelünkben letelepedett a német juhász, szemét lágyan ránk emelte, majd békésen az oldalára dőlt. Barátnőm kedvelte süsüt, ez egyik becenevelett kicsinek, de fordítva már nem annyira, legalábbis az elején. Hogy miért? Süske-müske féltékeny volt, képes volt nekünk háttal ülni, vagy feküdni, és hogy meddig tartott ez a durcásság, amíg meg nem találtuk a két gyönge pontját. Az egyik, tán mondanom se kéne, a hasa volt. Hiába fordult farral felénk, ha barátnőm megzörrentette mögötte a kekszeszacskót, bizony talpra szökkent, és már dugta is az orrát a bőség tasakjába. Egy csapásra feledett minden féltékenységet, ahhoz pedig, hogy ezek után le se tudjuk vakarni a barátnőmről, az autó segített. Süske annyira imád autózni, hogy az elmondhatatlan. Kicsi szeme éles, Laci barátnője híres arról, hogy még a fürdőszobában is képes eltévedni. Úgy látszik, nagyon hátrányos számára a látás. A Velencei tóhoz hajnalban indultunk, hogy kiszellőztessük a fejünket. Meglepően rossz formában vezetett a sofőr, hiszen egyből oda talált a tó közvetlen közelébe. Már csak 2 kilométerre voltunk Gárdonytól, amikor mégiscsak magára lelt valahogy, mert bár a gazdám erősen hangsúlyozta a bal kanyart, ő jobbra vette az irányt. 5 percenként célozgatott Laci a sebesség, az idő és a távolság viszonyára, de mint hiába, az idő megtelt. Újjongva jelentette be a sofőr, Pákozdon vagyunk, erre még nem jártam. Én sem, válaszolta rá, amit Fárer dühött mosolyjal. Mi megmentünk tovább. Kezdett derengeni a nap, és végre valami a barátnő fejében is. A tó 3/4-ét már megkerültük, mire rájött a lényegre. Már nincs sok hátra, így Laci, csak a negyede. Inkább visszafordulok, mert azt az utat már ismerem. Az én gazdám meg csak fogta a fejét, és közben azon mélázott, hogy nem véletlenül kopaszodnak olyan korán a férfiak. Én persze nem bántam, hogy fölöslegesen furikázunk a tó körül, legalább láttam azt a vidéket is. Roppant kellemesen telt a nap, annak ellenére, hogy egyszer zuhogott az eső, máskor meg a nap sütött. Gazdámnak hajnövesztésre minden esetre ideális idő volt, hogy félreértés ne lehessen belőle, a barátnőm tündéri lény volt. Az idő meg, ahogy kicsi mesélte, fél óra eső, ekkor az autóban kuksoltunk, egyébként meg a vízparton sütettük magunkat. A szabad strand végében fából ácsolt csónak leeresztő csúszda nyúlt a vízbe. Hoztunk magunkkal gumilabdát, hogy megúsztassuk a kutyát. Először csak a víz legszéléhez dobtam be, majd jó messzire elhajítottam a csúszda felett. Rohant a felajzottebb, amíg tehette, ám csak hamar elfogyott lába alól a szilárd talaj. Habzott utána a víz, akár a száguldó motorcsónak után. A harmadik, vagy tán a negyedik úsztatás után már kulturáltabban taposott, alig-alig hallottam a csobogást. A jó hangulatban töltött nap végén újra beültünk az autóba, és barátnőm megkérdezte, hogy merre hajtson. Rendíthetetlen nyugalommal magyaráztam, 20 évvel ezelőtt jártam erre utoljára, és akkor vonattal érkeztem. Nem szólt egy kukkot sem, csak keresni kezdte a térképet a kesztyűtartóban. Ezt azért mégse nem akarok Albániába jutni, inkább megkérdeztem tőle, hogy merre is van a tó. Magam elé képzeltem az iskola térképet, megnéztem, hogy merről süt a nap, meg azt is, hogy hány óra van. Németül beszélő, kilóra kapható karórám volt. Meghatároztam a pozíciónkat, kijelöltem az irányt, és indulhattunk. 10 perc robogás után már mondta is, itt van előttünk a Budapest felé útba igazító tábla. Na, milyen ügyes vagyok, kisöcsi, azt hiszem, ezek az élet igazán derűs pillanatai. Ha vasárnap, akkor kirándulunk. Nagy várakozással és izgalommal találkoztunk a nyugati pályaudvar előtt, nem kis feltűnést keltve az arra járók körében. A sok vakvezető kutya hangos ugatással üdvözölte egymást. Persze, eleve nem volt mindennapos látvány a sok turista forma, hátizsákos, és kezében fehér botot szorongató ember. A nyáron 12-szer mentünk kirándulni, volt, hogy többen, volt, hogy kevesebben. Amikor a legtöbben voltunk, 12-en szálltunk fel a vonatra, 6 kutyával, mert velünk tartott a szövetség több olyan tagja is, akinek nem volt kutyája. Látó, vagy gyengén látó mindig volt közöttünk. Miután megvettük a jegyet, hézagos libasorban indultunk a 7. vágányon álló, Szobik közlekedő személyvonathoz. Felszálltunk, zökkenőmentesen elhelyezkedtünk, majd rövid terefere után a hátizsákba nyúltunk. Éber kutyáink azonnal felpattantak, amint meghallották az askózörgést, és nem is hiába, nem sokára hangos csámcsogás zaja töltötte meg a kupét. 1 órás vonatozás után érkeztünk Kismarosra. A leszállás nem volt éppen egyszerű, az újféle szerelvények alsó lépcsőfoka meglehetősen magasan van. Természetesen segítettünk annak, akinek kellett. Aztán irány királyrét. Kicsiekként emlékszik rá, a Kismarosi vasútállomástól mindössze néhány percre van az erdei kisvasút végállomása. Arra sétáltunk, a peron mellett balra, a lefelé haladó úton baktatott a vidám társaság. Balról kotkodálást, hápogást, nyávogást és kutyaugatást hallottam, egészen közelről. Ejha, én is köztetek lehetnék, méláztam el, de hát hámban voltam. Mivel nem bírom elviselni, hogy ne én haladjak elől, mindenkit meg akartam előzni. Leértünk az utcácskán, és gond nélkül átkeltünk a keresztúton. Salak került a tappancsom alá. Vasúti sínnek csúfolt, apróska vágányon kellett átlépnünk. Ezt megállással jeleztem, ahogy kell. Olyan friss volt a levegő, hogy majd eldobtam magam. Szerencsére nem kellett sokat várni a kis vonatra. Jegyzem meg, mint egy kirándulást szervező lelkes gazda. A keskeny nyomtávú vasúttal fél óra alatt juthatunk el a 10 kilométerre lévő Királylétre. A szerelvény általában három kocsiból állt. Az utastér kimondottan szűk volt, a lécből készült üléseket inkább gyerekekre méretezték. A felszállás után és utazás közben is leginkább helyezkedni próbáltunk, úgy, hogy a kutyák ne zavarják az utasok közlekedését. A kis vonatrend szerint tele volt ölbe kéreckedő apróságokkal, iskolás csoportokkal, meg persze felnőttekkel. Amint a gyerekek meglátták az ápolt kutyasereget, már is harsányabbá váltak, és félkopaszra simogatták az ebeket. Érdekes, hogy a tanárok némelyike viszont bizalmatlanul fogadta a blökiket. Sohasem unatkoztunk a vonaton, mindig kaptunk érdeklődő kérdéseket. Mi pedig kifogyhatatlanul meséltünk. Kivált kép az úgymond, jópofa sztorikat. Kicsi a következő sztorit is sorolta volna. Megcsörrent otthon a telefon. Laci egyik hölgy ismerőse volt, és kullancs ellen is prajt akart vásárolni spániel kutyájának. Megbeszélték, hogy ha ideér, felszól kaputelefonon. Fél óra sem telt el, amikor felsivított az az átok, nem szenvedhetem a hangját, és mindig megugatom. Pillanat alatt rám került a hám, és már vágtáztunk is lefelé. Puszi-puszi az utcán, de azért én is megkaptam a járandóságomat, mármint a simogatást. Hű, de jó, autóval fogunk utazni, elsőnek nekem kellett beszállnom a kétajtós járgányba, hogy utána a hátsó ülésre ugorhassak. Laci persze előre ült. Míg ismerősünk megkerülte az autót, én már is hopp, a sofőrülésben voltam. Akadálytalanul néztem ki a kormány fölött. Ez a nekem való hely, persze Manuela is megérkezett az ajtóhoz. Nevetve kérdezte, akkor én most hova üljek? Üljben nyugodtan hátra, felelte higgadtan Laci. Ha kicsi bárhová el tud vezetni engem a városban, miért pont a te autódat ne tudná? Térjünk vissza az állomásra. Különösen érdekes volt az ötykölődve haladó vonat egyik kelléke, a menetjegy. A féláru jegy 50 forintba került, de a kis kartonra 4 forint 50 fillért nyomtattak. Arra gondoltunk, hogy ez a vonattán a múltba visz vissza. Az időutazás azonban sehogyan sem jött össze. Szammogva kapaszkodtunk a hegyre, a vágány helyenként csak egy keskeny járda választotta el a házak ablakától. Pár perc múlva aztán sűrű erdőbe értünk. Boldog gyermek hangok kiáltották, nézd egy nyuszi amot meg egy győzike. A végállomáson általában mi szálltunk le utoljára, hogy ne tartsuk fel a többieket. A vonattól 30 méternyire megálltunk, és elengedtük a kutyákat aktuális, zöldmezős beruházásaik véget. Egy fahídon keltünk át a csendesen csordogáló morgópatakon. Ez onnan kapta a nevét, hogy nagy esőzések után, amikor megárad, a hangja erős morgásra emlékeztet. Az aszfaltúton előbb egy üdülő falu mellett sétáltunk el, majd nem sokkal később egy tágas réthez értünk, ahol látótársaink két kijelölt tűzakó helyet fedeztek fel. Kicsi emlékezete kiváló, a híd után már mehettem, amerre akartam. Csak akkor kellett szorosan a gazdám lába mellé állni, ha gépjármű közeledett. Miután elhaladt mellettünk, persze randa bűzt pöfögve, újra szabad voltam. Ritkán adatik meg számunkra, hogy a gáz helyett parázs legyen a tűzhely. Mindenki képessége és lehetősége szerint vette ki a részét a munkából. Voltak, akik fát gyűjtöttek, mások, mint én is, ágat tördeltek, a többiek pedig előkészítették a fóliába valót. Lobogott a tábortűz, pattogtak a száraz ágak. A mennyei illatok gyorsan előcsalogatták a kutyákat. Intenzíven szimatolva meóztak, ingyen és bérmentve. De hoppon maradtak, és ezért újra szétszélettek. Felfedezték a közelben csörgedező patakot, és akár vadmalacok, úgy gázoltak benne fél percenként oda és vissza. Persze nem maradhatott el a dagonyázás sem, mert a legszebb kutya az, amelyik nyakig sáros, vallották mindahányan. A fóliába csomagolt sütnivalót hamarosan parázs fette, volt abban minden, ami a húsboltban és a zöldségesnél kapható. Egy hátizsákból előkerült a régen várt labda, és már is gyorsabban száradtak a kutyák. Kicsi megfigyelő képessége tökéletes, voltunk itt hármasban is. A kisé gazos réttágas, mindössze néhány bokor töri meg egy hangúságát. Labdázni kezdtünk, Laci egyik dobása olyan jól sikerült, hogy a gumilabda a bokorban kötött ki, tőle, vagy 30 méterre. Hiába futottam oda, hívtam segítségül szuperszimatorromat, nem találtam rá a játékra. Izgatottan lengettem a farkam, és gazdám barátnőjének végre támadt valami ötlete. Mondott valamit. Távol voltam tőlük, nem hallhattam, hogy mit. Balra, kicsi, keresd a labdát, kiáltotta Laci. Elrohantam, de mit kellett hallanom már is. Állj, fordulj előre, majd kissé vissza, és így, percekig. Végre sikerült megtalálnom a jelzett helyet. Szemben álltam a bokorral, és akkor előre. Keresd a labdát, süsű, bitangul sűrű volt a bokor, de csak nem hagyhattam veszni az imádott lasztit. fejemet befúrtam a szúróságak közé, és intenzíven szimatoltam, végre eredményesen. Ráharaptam az elbújt zsákmányra és boldogan rohantam vele a két lábúakhoz, akik nevettek örömükben és megdicsértek, mert hogy én olyan ügyes vagyok. Volt köztünk egy felderítő hajlamú kis kamasz is, aki bebarangolta a morgó mindkét oldalát. Visszatérve örömmel újságolta, hogy talált egy mély barlangot, de nem mászott be, nehogy találkozzon a morgópatak öreg medvéjével. Amint vége lett a beszámolónak, másfajta hangok szólaltak meg. Az éhes gyomrok korgása jelezte a parázs mellett sürgölődőknek, hogy ki kéne már venniük a finomságokat a parázs alól. Azt hiszem, mindenki sejti, hogy milyen jó ízűen lehet falatozni a friss levegőn. Az új illatok hatására persze a blökik is felhagytak a labda kergetésével, és villámgyorsan mellettünk teremtek. Majd hogy meg nem süketültünk szimatolásuk szuszogó hangjától és nyelvük erőteljes csattogásától. Egyikük másikuk kínálás nélkül is szívesen vett volna magának. De nem úgy van ám az, közös az ebéd, körbe kínáljuk egymást, és jut mindenkinek, bőségesen, a blökiknek is. Egy a baj csak, az, hogy nincs hidegsör. De hát nem lehet minden tökéletes, fürödjünk és napozzunk. A másik kedvelt kirándulóhelyünk a Szentendrei sziget északi végén lévő kemping, úgy egy kilométerre Kisoroszitól, a sziget csúcsán. A vasútállomástól mindig jól ki kellett lépni, mert alig negyed óránk volt a révindulásáig. Kapkodtuk a lábunkat, mint aki parázson jár, és így mindig elértük az öreg csotrogányt. Kicsi mindig az élen volt, áthaladtunk a vasúti híd alatt, átkeltünk a forgalmas úton, és befordultunk a második utcába, a csukába. Lekerült rólam a hám és a póráz, futás a kerítéshez, és már kérdem is a házőrzőtől, mi történt veled a múlt hét óta, haver? Jó füle van a többi ebnek is az utcában, mert egyszerre válaszolnak. Ki érti ezt? Naná, hogy én értem le elsőnek a csodálatos Dunapartra. Poros lett a lábam a nagy futkosástól. Nem árt azt ilyenkor megmosni, bokáig gázoltam a vízbe, és kipislantottam. Mit szól hozzá a gazdi? Nyugodtan feküdj bele a Dunába, tudom, hogy úgyis arra megy ki a játék. Jól tudta. Belehasaltam a békésen hömpölygő folyamba, és a langyos vize alaposan lehűtötte a hasamat. Mire a sok felé szakadt csapat utolsó tagja is leért a kikötőbe, már Laci lába mellett álltam, feszesen. Visszakerült rám a hám, várt a munka. A gazdának is volt mire felfigyelni. Érdekes ügyességi feladat volt feljutni a révre. Keskeny palló vezetett fel a stégre, majd különböző vaslemezeken áthaladva értünk el a hajó lépcsőig. Ekkor jött a fő nehézség. A lefelé haladó, rövid és keskeny vas lépcső mellett csak baloldalt volt kapaszkodó rúd, az is nagyon alacsonyan. A lélekvesztő elindulását nem lehetett nem észrevenni. A közel fél évszázados motor hangosabb, mint amit a decibelmérő készülék elviselne. Állítólag egyszer egy siket megjegyezte, hogy ez már nekik is hangos. A 10 perces út végén mindig a kutyák akartak elsőnek kiszállni, de itt sem akartuk feltartani az utasokat, úgyhogy fékeztük őket. Az első alkalmakkor még a kikötőhöz közeli partszakaszon maradtunk, idilli pihenőhely volt. A Duna mindössze 5-6 méterre a fák árnyékától. Mire lebatyúztunk, a kutyák már csuromvizesek voltak, és türelmetlenül várták, hogy kövessük példájukat. Nos, ami késik, nem múlik. Rövid időn belül belegázoltunk a hullámokba. Örömmel hallgattuk a vízben és a parton önfeledten csatangoló kutyák neszét. Gyakran álltam lábszárig a vízben, és néha még úsztam is a tisztának mondható folyóban. Kicsiekként volt vele, kikapcsolódásra eszményi helyet el sem tudnék képzelni. Kavics a talpam alatt, csodálatos a levegő tágatér, tüskök ciripelnek a bokrok alján, madarak nótáznak a fágakon. Kollégáim képéről is virít az elégedettség. Nosza rajta pajtikáim, kergetőzzünk egyet, be a vízbe, ki a vízből csapatostól, gazdáink ránk se bagóznak. Már patakokban folyik rólunk a Dunavize. Még a hátunk is nedves, nem restek az emberek sem. Előkerül a labda egyikük táskájából. Mi kiszaladunk? Hát ha sikerül megszerezni azt a gömbölyű játékot. Nem úgy van az, hékások, meg kell dolgozni érte, és már repül is a vízbe. Uccu, már gázolunk is utána. Vigye a leggyorsabb, nem szeretek veszíteni. Egyszer egy számomra kimondottan hátrányos irányba dobták a lasztit. Legalább 4 méter előnye volt a legszerencsésebbnek. Úsztam, ahogy bírtam, de nagy volt a hátrány. Rákapcsoltam, csak úgy fodrozódott a víz. Hiába vinyogtam elkeseredetten, lemaradtam egy orhosszal. Majd hogy mentőövet nem kellett utánam dobni. Persze kiglihegtem a parton, hogy a fene egye meg. Persze, vannak másfajta vízparti ketteléseim is. Kimondottan szerettem, ha kavicsokat dobálnak a vízbe. Utána szaladok, és ahol elsüllyedt, ott beleharapok a folyóba. Gyakran kerül ilyenkor víz az orromba, alig győzök prüszkölni utána. Az is remek játék, ha sok-sok kavics közül az egyiket balra, a másikat jobbra hajítják a part közeli sekélyesbe. Fél lábszárig merülök, és rohangálok felle, mint aki megkergült. Jó szórakozás, de nagyon fárasztó, ez persze nem baj, annál jobb elnyúlni utána az árnyékban. Az ilyen játszadozások után éberen lustultam a hűsben. Minden ezre felkaptam a fejem, de talpra csak akkor ugrottam, ha idegen kutya tűnt fel a láthatáron. Ilyenkor elfutottam az általam gondolt felség terület széléig, keményen megálltam, és vadulgattam. Ha a gazdám hívott, oda mentem ugyan hozzá, de nem kapkodtam el. Szúrós szemekkel meredtem a terület sértőre. A látássérült emberek számára is remek volt a hely. Látott, vagy nem, mindenki könnyen eljuthatott a vízbe, és ez nagyban növelte szabadság és komfort érzetünket. Nem csak mi tartottuk ideálisnak ezt a partszakaszt, szép számmal táboroztak körülöttünk a vadkempingezők. A vízisízni vágyók egy gyönyörű hangú Yamaha motorcsónak segítségével hódolhattak pénzigényes szenvedélyüknek. Izgalommal teli várakozás költözött belénk, amikor meghallottuk a távolban feltűnő szárnyas hajó, vagy a hatalmas személyszállító dübörgő hangját. Rövidesen megérkeztek a tajtékos hullámok. Vidám sikongatástól hangzott a part. Talán a nem látásom is közrejátszott abban, hogy én főleg a kavicsok között visszahúzódó hullámok meseszép hangjára figyeltem. Érdemes utána járni. Tovább, északnak, balkész felől hamarosan egy meredek, földbe vájt lépcsőt találhatunk. Azon mehetünk fel a földútra, és a termőföldek mellett haladva elérünk az általunk csak csalános útnak nevezett csapáshoz. Ez jobb kézre esik, és nem más, mint egy nagyon keskeny, csalámbokrokkal szegélyezett, sárga jelzésű turistaút. Érdemes rajta óvatosan haladni megéri. Hamarosan beérünk a kemping természet formálta, gyönyörű területére, ahol ősi csend és tisztaság fogad a békebeli füzek alatt. Szaporán szedjük a lábunkat. A földút lassan elfogy a talpunk alól, és finom szemcséjű homok veszi át a helyét. A partszegélyt bokrok, cserjék és szomorú füzek tarkítják. Nagyon hangulatos. Kiérünk a sziget legészaki pontjára. Magyarországon talán itt a legszélesebb a Duna. Az északi irányból érkező folyót ketté választja a sziget csúcsa. A Visegrádi hegység mellett folyó ága a keskenyebb, de egyben a sebesebb is. És mit láthatunk, ha szembefordulunk a Duna folyásával? Bal felől a Visegrádi vár, alatt a Salamon tornya. A fákkal borított hegyek közül a nyitott művelésű kőbányák világlanak ki. Jobbra a Börzsöny lábánál fekvő nagymaros látványa igézi meg a látók szemét. A Pilisi Dunágnál vigyázni kell a fürdőzéssel, mert veszélyes forgók leselkednek a vakmerő lubickolókra. Ne feledjük, azok az erősebbek, minden alkalommal a szélesebb, és ezért lanyháb sodrású keleti ág mellett táboroztunk le. Jó volt mezít láb sétálni a kavicson, nem kellett félnünk, hogy törött üvegbe találunk lépni. A hosszú, egyenes parton kutyáink sem zavarták a körülöttünk napozó családok, baráti társaságok nyugalmát. Ők viszont gyakran kerestek meg minket kérdéseikkel, amit mindig szívesen vettünk. Jókat beszélgettünk az alkalmi ismerősökkel. Kicsi mindig éber volt. Mit látok? Egyszerre többen is feltápászkodnak a plédekről, és indulnak észak felé. Útra kell gazdám és a barátnője is. Utánuk sietek. Már a vízben gázolnak, úgy mennek előre. Csak nem kaptak napszúrást, melléjük vágtatok a fél lábszárig érő vízben. Gazdám elé állok, keresztben. Kikerül, és megy tovább, mint egy fél nótás. Már a hasamaja is vízben van. Még egyszer elé kerülök, és nyüszögni kezdek, hát ha észhez tér a tévolyult. De nem mennek tovább, nincs mese, vigyáznom kell rá, ám a homokpad eltűnik a lábam alól. Úszom, aztán váratlanul megállnak, megsimogatják a fejemet, és visszaindulnak a partra. Ki érti ezt? Irány vissza, amerről jöttünk. Rátalálunk a helyünkre, előkerül a labda. Gyerünk a vízhez, Mitó barátommal álltunk a parton, ő egy labradorkan. Repült a labda a vízbe, ő futott utána, én meg nem. Unottan nézelődtem a parton, és csak úgy félszemmel figyeltem a kifelé igyekvő kollégát. Kigázolt a folyóból, és kiejtette a szájából a labdát, hogy kiszuszogja magát. Erre a pillanatra vártam, felkaptam a játékszert, és elrohantam vele. 10 méterrel odébb lefeküdtem, a labda ott hevert az orrom előtt a homokban. Barátom felháborodva hugatott rám. Nem reagáltam, csak laposakat pislogtam. Amikor már vészesen megközelített a rászedett koma, felkaptam a lasztit, és elinaltam vele. Újabb 15 méterrel arrébb. Ismét hasra vágtam magam, és lazán kiejtettem a számból a labdát. Laci egészen elképett mocskos disznó vagy. A férfi ember viszont másra vágyódik. Olykor-olykor, hideg sör reményében meglátogattuk a kemping büféjét is. Egyik alkalommal nagyobb baráti társaság fogyasztotta ebédjét a körülöttünk lévő asztaloknál, és a gyerekek persze felfigyeltek a kutyákra. Így kezdődött el köztünk, felnőttek között, egy kiadós, mély gondolatokat ébresztő beszélgetés, amit tulajdonképpen négy lábú társainknak köszönhettünk. Egy másik alkalommal a kempingben forgató filmesek egyikétől Süsü egy teljes adag sült csirkét kapott, rizskörettel. Szegény párát aznap még egy csapás érte, hazafelé, a vasútállomáson egy kisgyerek a két gombócos fagyját ajándékozta neki. Csattogott a kutya nyelve és csak úgy ropogott a tölcsér a foga alatt. Amint végzett, fáradtan végignyúlt a peronon, mint aki aznap jól végezte a dolgát. Kicsi figyelme elkalandozik, térjünk még vissza a szigetre. Szedelőzködni kezdtek a két lábúak. Indulunk haza, mondták. Búcsú pillantást vetettem a szeretett folyamra, és a távozók után indultam. Bent jártunk a kempingben. Itt-ott már lobogott a lángnyelv a tűzrakó helyeken, bográsban rotyogott az estebédnek való. Némelyik sátor mellett kutya lapult, de csöndes volt minden. Amúgy gyerekek játszottak halkan. Apjuk könyvet olvasott. A másik oldalon kisebb társaság nevetgélt. Hűtött dinnyével hűsítették a gyomrukat. Az ivóhút szélén verebek ugráltak, majd belecsippentettek a vízbe. Megpakolt szatyorral jött egy asszony a zöldségestől. Csodálatos illatok áradnak a büfé felől, majd elcsöppent a nyálam. No, ezt azért mégsem. Felkaptam a fejemet. Te jó ég, hol van Laci? Nem látom se őt, se a többieket. Izgatottam futásnak eredtem. Néztem jobbra, néztem balra, mint hiába. Orromat is munkára fogtam, de nem találtam ismerős szagot. Mi lesz velem? Teljesen kétségbe estem. 10 perc rohangálás után álltam csak meg, hogy elgondolkodjam, mit évő legyek, hova menjek. Visszamentem a táborhelyünkre, a Duna partjára. Lefeküdtem és vártam. Bizony ez számomra is egy emlékezetes eset marad. Hol van kicsi? Eszméltem fel a csalános út elején. Akárhányszor számolta meg a kutyákat a velünk lévő fiatal fiú, csak 3-ig jutott. Mit mondjak, alaposan kétségbe estem. Visszamegyek és megkeresem. Indult el az általános iskolás srácra rábízott kutyával. 2 vakvezető kutyával közlekedő társam és gyengén látó társunk lecövekelt mellettem. Ha hamarosan nem lesz meg kicsi, elmegy az utolsó rév is. Vázoltam a helyzetet. Pár perc semmittevés után odaszóltam 3-ukhoz. Visszamegyek a kempingbe, hát ha Süsü meghallja a kiáltásomat. Fehér botommal indultam útnak. Ismerős volt az ösvény, sokatszorra tapostam rajta. Ha emberi beszédet vagy nezt hallottam, megkérdeztem, nem láttak egy német juhász kutyát. Mindenhol nem volt a felelet. Beértem a kemping központjába. Tovább kérdezősködtem, minden eredmény nélkül. Egyszer csak mellém lépett a kisfiú. Azt mondták, hogy a büfé felé járt egy német juhász, pergővel a nyakában. Már keresik. Volt, aki biciklire pattant. Úgy gyorsabb. Maradj itt, kérte a kis Laci, és elment. Negyed órát szobroztam az út kereszteződésben. Senkinek sem kívánom, hogy olyan tehetetlennek és kiszolgáltatottnak érezze magát, mint én akkor. Kicsi logikusan viselkedik. Egyre szomorúbb lettem. A part elnéptelenedett, magam maradtam. Magam köré kunkorítottam a farkamat. Valami zörgésre figyeltem fel. Egy ember jött biciklivel. Fülkészőn rám nézett, majd megfordult és elment. Ennek sincs jobb dolga. Újra csend lett, teltek a percek. Mintha a rév motorját hallanám dübörögni a távolból, vagy csak hallucinálok. Összeszorult a szívem. Mi lesz most velem? Még a hullámok lágy csacsogása sem tudott megnyugtatni. Ismét egy bicaj kerregésére figyeltem fel. Visszatért a nemrég erre kerekező férfi. Gyere kicsi, már várnak rád. Én meg ez alatt továbbra is ott szobroztam a kemping központjában. Mindjárt itt lesz a kisfiú az elveszett német juhásszal, értesített a kerékpáros, és tovagurult. Hálálkodva köszöntem a jó hírt. Rohanva érkezett kicsi. A lábam köré csavarodott, lihegett és nyüszögött. Épp úgy én is. Sietve indultunk négyesben a csalános út felé. A végén csak hűlt helyét találtuk ott hagyott társainknak. Futólépésben vágtáztunk a rév felé. Bár tudtam, hogy már elment. De éjszakára a szigetnél kötik ki, és ha még nem mentek haza a révészek, akkor megkérem, vigyenek át minket a túlpartra, mondtam a fiúnak. A hajó épp akkor futott be, amikor leértünk a kikötőbe. Elmondtam a kapitánynak, hogyan jártunk, és megkértem, fuvarozzon át. Menedélynak felajánlottam 800 forintot a nálam lévő 900-ból, de nem fogadta el, a 100-as vonat jegyre kellett, mivel a jegyünk a lelécelt társainknál voltak. A túlpartra érve végig rohantunk a Csuka utcán, majd fel a lépcsőn az állomásra, és kis Laci elszaladt jegyet váltani. Már fütyült a kalauz, amikor a teljesen kifulladt fiú visszaért kicsi egy pozitív gondolkodású kutya, de ne ezzel az emlékkel intsünk búcsút a szigetnek, menjünk vissza a táborhelyünkre. Vége a fürdésnek, napozásnak, indulás haza, de merre, menjünk a Dunában, javasolta valaki, úgy is lett. Órán át gázoltunk a vízben. Irtó klassz volt. Amikor elértünk a földbe vájt lépcsőhöz, mindenki kijött a vízből, a jóból is megárt a sok. Elbandukoltunk a réfhez, a beszállásra még várni kellett, de nem sokáig. A pallókon elvezettem Lacit a kompajtajáig. Lement az utastérre, én meg utána ugrottam. Füllett meleg volt odalent. Próbáltam valami árnyékos helyet keresni, sikertelenül. Amíg gondolatban a csotrogány indulására várunk, mesélek néhány aranyos történetet, jó? A gyermeki fantázia kifogyhatatlan, pláne, ha rólunk, vakvezető kutyákról van szó. Sebesült kutya, mentőkutya, orvoskutya, betegkutya, vöröskeresztes kutya, összekötözött kutya, és még sorolhatnám. Ám itt is van egy kisfiú, olyan 4 éves forma. Szólni akar anyukájának. Vajon mit mond? Anyu, ott egy halott szállító kutya van, jaj nekem, majd elsüllyedtem a szégyentől. Még hogy én halott szállító kutya lennék, ez azért túlzás, ilyetten néztem Lacira. Elég nagy a hőség, ki tudja, addig barna arca egyszeriben halott sápadtá vált. Nem olyan sürgős kisöcsi, felelte, ne temessük még a jelent. Van ennél vidámabb történetem is, ami szintén a szigethez kötődik. Hármasban voltunk, a kemping közelében álltunk, Laci a barátnőjével beszélgetett. Volt rajta hátizsák, a kezében fehér bot, én meg ott hevertem a lába mellett. Háromkerekű biciklién érkezett egy kislány. A szülei gyalog követték. A gyermek levette lábát a pedálról, a gazdámra mutatott, és így kiáltott: ott egy pásztor. Közben a kompát tért a túlpartra, és a gazdának mindenre oda kell figyelnie. Szedni kellett a lábunkat, hogy elérjük a vonatot. A kutyáknak könnyebb volt a dolguk, bár a nyelvük a forróság miatt a földet verdeste. Elől haladtam, hogy diktáljam a tempót. Tudtam, hogy sietni kell. Hátulról kiabáltak, hogy álljunk meg, mert az egyik blöki sántít. Nincs már messze a vasút, ott majd csímbe rakjuk a lábát. Válaszoltam kapásból. Hegyek között, völgyek között egyre gyakrabban ruccantunk ki hármasban a Pilis rengetegébe. Leginkább az hat rám, hogy órákon át csatangolhatunk úgy a fák között, hogy nem találkozunk emberekkel. Jellemzően hétköznap portyáztunk a Pilisi parkerdőben, olyankor még annyian sem koptatják arrafelé a lábbeliüket, mint hétvégén. Az egyik reggel, korán volt még a sziklákkal körülvett Magda forráshoz értünk. A levegő párállott, akár az esőerdőben. Vizet direkt nem vittünk magunkkal, merítsük hát meg a bugykosunkat. Kicsinek még a szája is tátva maradt a látványtól, nem jártam még ilyen egzotikus helyen. A levegő tele illatokkal, a forrás zubog, a madarak énekelnek feledhetetlen. Amikor észrevettem, hogy a két lábúak a forrás felé indulnak a meredek kő lépcsőkön, eléjük szaladtam, és felmértem a vízlelő helyet. Nem voltam eléggé óvatos, és megcsúszott a lábam a nyirkos kövön, majdnem reggeli fürdőzés lett a felderítés vége. Ilyen helyre szívesen kiköltöznék akár egész nyárra. Miután Laci barátnője telemerte a flaskákat, nekivágtunk a sétának. Úgy 10-15 méterrel előttük haladtam, de állandóan visszatekintgettem. Egyszer aztán hosszabb időre lekötötték figyelmemet a szagok, és elfeledkeztem erről. Amikor megfordultam, mit kellett látnom? Az emberek hátát, köles léptekkel épp az ellenkező irányba tartottak, mint korábban. Rohantam utánuk, csak úgy porzott a talaj. Hát nektek meg mi bajotok van? Megártott a friss erdei levegő. Jót nevettek a lihegésemen, ahogy befutottam, megpaskolták az oldalamat, visszafordultak, és mentünk tovább arra, amerre kellett. Olcsó játék, gondoltam magamban, aztán eszembe jutott, ezt már eljátszották velem egyszer, mégpedig a sziget csúcson. No, mindegy, legyen meg az örömük, de ezután azért gyakrabban néztem magam mögé. Hosszabb, eseménytelen séta után egy kis patak mellé kanyarodtunk. Annyira keskeny volt, hogy könnyen átugorhattam. Felderítettem mindkét oldalát. Rengeteg, ismeretlen szagra bukkantam itt is, ott is. Izgatottan lengettem a farkam még, mint hiába. Turista társaim ugyanis megálltak. Lett egy olyan mélyen ható élményem, ami a távoli jövőre tekintve hosszú távú elfoglaltságot fog eredményezni, nem csak nekem. Ahogy a patak mellett haladtunk, gyönyörű hangra lettem figyelmes: álljunk meg egy kicsit. Fordultam barátnőmhöz. Ezt a csobogást meg akarom hallgatni. A kövek közül, körülbelül 30-40 centi magasból hullott alá a víz. Kerítettünk egy vastagabb ágat, és ráültem. Behunytam a szemem. Hogy miért? Hiszen úgysem látok, azért, mert behunyt szemmel másképpen funkcionál az agy, legalábbis az enyém. Teljesen ellazultam, átadtam magam a hangoknak. A bal fülembe befolyt az alig neszező víz, majd a fejemben apránként, szinte észrevehetetlenül megváltozott, és, amikor kifolyt a jobb fülemen, már vidáman csacsogott, a kövek között. A városi ember rohanva éli az életét. Az évek múltán sokszor már akkor sem veszi észre a csodát, ha belebotlik. Szerencsém, hogy ezt néha ki tudom küszöbölni. Talán kinevetnek, de azt mondom, valóságos agymosás volt nekem az a negyed óra ott, az úgó fölött. Tökéletesen felfrissülve, üdén indultam tovább. Kicsi mindenhol feltalálja magát. El nem tudtam képzelni, hogy mi a manót csinál olyan sokáig ott a patak szélénél a gazdám, de csak azért nem, mert hát én mentem volna tovább. Addig is hemperegtem egyet a nedves kövérfűben, nagyon jól esett. Ahogy feltápászkodott az ágról Laci, talpra szökkentem én is. Hamarosan a kámforráshoz értünk. Kiránduló társaim fát gyűjtöttek, majd szakosodtak. A barátnő hordta az ágakat, gazdám pedig törte a vastagját. Én sem akartam kimaradni a munkából. Felkaptam a földről azokat az ágdarabokat, amiket Laci maga elé dobott, és, vagy 10 méterrel arrébb, takaros kis kupacba hordtam össze őket. Lelkesen dolgoztam, nehogy már szó érje a ház elejét. Persze, mint kiderült, épp az ellenkező irányba nevettek rajtam, elbontották a szép kis halmot, és az ágakat átvitték a kiépített tűzrakóhelyhez. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy ekkor jött egy személykocsi. Apuka és gyermeke kiszállt, és nagy műanyag kannákkal megindultak a sziklafalból csorgó víz felé. Nicsak, tárva nyitva a jármű összes ajtaja, oda settenkedtem, és mit látok? Egy nagyobb laszti árválkodik a hátsó ülésen, hát te is egyedül vagy, édes barátom? Már ugrottam is be érte, a számba kaptam és utcú, a bibi csak az volt, hogy mindenki észrevette az akciót. Gazdám rám dörmögött, igaz, kedvesen, kivette a számból a labdát, és visszaadta a mellé lépő kisfiúnak. Más szórakozás nem maradván, azt figyeltem, hogyan tüzeskednek az emberek. A magasba csapó lángnyel megijesztett, és tisztes távolba hátráltam tőle. Kisvártatva incsiklandó harapnivaló kerültek fóliába, majd a parázsba. Az volt a nap csúcspontja, amikor én is falhattam a parázsból kivett finomságokból, ha nem is annyit, mint kedvem lett volna. Tovább indultunk, felértünk egy kisebb kapaszkodón, és ahogy körülnéztem, meglehetősen kopár volt, kevés fával és bokorral, valami egészen váratlan dolog történt. 3 apró 4 lábú bukkant elő az egyik bokoralból, tán még nálam is jobban meglepődtek. Mereven egymásra néztünk, majd uzsgyi, kergetni kezdtem őket. Csak fél füllel hallottam, ahogy Laci barátnője sopánkodik, kicsi 3 kis nyulat kerget. Szóljál rá, hogy jöjjön vissza, harsogott is a gazdám szorgosan. Közben megtudta, hogy mégsem nyulakat, hanem őzikéket űzök. Kicsi nem elveszett kutya, de tőlem aztán kiabálhatott, elkapott a vadász ösztön. Azok 3 egy dús bokor mögé inaltak be, és ott újabb meglepetés várt. A bokor túloldalán ugyanis egy vaddisznó heverészett, mit sem sejtve érkezésemről. Megtorpantam, ő meg talpra ugrott. Farkas szemet néztünk, hatalmas példány volt. Felé mozdultam, mire neki ramodott a völgy felé, én meg naná, hogy utána. Ekkor látott meg újra Laci barátnője. Tovább közvetített, most már egy behemót, fekete kandisznót kerget a kutya. Gazdám ekkor még erélyesebben kiáltott utánam, de hát nagyon sűrű volt az erdő, ahová röfögi koma után futottam. Már az is nyugtalanított, amikor az őzikéket kergette kicsi, nehogy kárt tegyen bennük, de ennek a fordulatnak aztán végképp nem tudtam örülni. A vaddisznó veszélyes állat, és ha netán szembe fordulna, alig ha lehet vitás, hogy ő maradna felül. Tisztában voltam vele, hogy kicsi nem egy hamar jön vissza. Ennek ellenére egyfolytában zengtem a nevét. Mi mást tehettem? Elnyelte őket az erdő, én meg tanácstalanul álltam. Mit évő legyek? Úgy döntöttem, hogy maradok, ahol vagyok, és folyamatosan hívom az ebattát. Kicsi sportos egy kutyahú, mekkorát száguldoztunk, a nagy testű disznó utat tört előttem a sűrű ágak között. Könnyű volt követni, csak a csörtetésre és az erős szagra kellett figyelnem. Azt éppen nem állítom, hogy a farkincája az orromat birizgálta volna, mert hát tisztes távolságot tartottam, a biztonság kedvéért, ugye? Olykor nagyobbakat is kellett ugranom, mert gödrös buckás volt a hegyoldal. Néhány ág alaposan átfésülte a bundámat, egy-kettő belém is állt, de oda se neki. Önfeledt boldogságban, szinte magamon kívül voltam. Addig még sosem éreztem ilyet. Elkapott a zsigereim mélyéről előretörő ősi ösztön feledhetetlen érzés volt. Jó kondícióban volt a kurtalábú erdőlakó, bírta a futást, ám engem sem faragtak nála puhább fából. Leértünk a völgybe, és ekkor a lihegő vaddisznó szembe fordult velem. Megálltam én is, és harsányugatásba kezdtem, igazából csak most vettem észre, hogy mekkora hústornyot űzök. Folyamatosan kiáltoztam kicsi nevét, de mi haszna? Vagy 10 perc múltán kutyaugatás éppen csak érzékelhető zaját hallottam a völgy mélyéből. Te jó ég, onnan már meg sem hallja az ordibálásodat. Esett végképp kétségbe a barátnőm. Biztosan azért ugat a francos kutyád, mert kezdődik a perpatvar. Azt nem fogja szárazon megúszni a kisdög. Még meg sem fogjuk találni. rémüldözött folyamatosan. Hagyd már abba, szóltam rá, nem lesz semmi baj, persze azért bennem is motoszkált a kis ördög. Hogyan talál vissza Süsü, ha mégis megúszza a kalandot? Az biztos, hogy a hangom odáig nem jut el, nem tehettem mást, tovább kukorékoltam a dombtetőn. Kicsi elővigyázatos hely, de szúrós nézésed van, komám. Meosztam a röfögős tekintetét. Ahogy megugattam, arrébb futott még néhány métert, de végül is megvetette a lábát egy kis tisztás szélén. Hangos röfögésbe kezdett, elég barátságtalanul. Felmértem a helyzetet. Ő nem akar tovább szaladni, ez már biztos. Bunyózni viszont nincs kedvem, mert legalább 6 súlycsoport különbség van közöttünk, és ahogy így belegondolok, én egyébként sem vagyok az a verekedős fajta. A sportból mindig is inkább a könnyű atlétikát kedveltem, így hát megfordultam, aztán spuri vissza arra, amerről érkeztünk. Az első fákhoz érve visszanéztem, Malacka továbbra is ott morgolódott a tisztás szélén. Na akkor nem kell olyan szaporán szednem a lábamat. Visszavettem az iramból. A nemrég hagyott szagnyomon biztosan visszajutok a gazdámhoz, gondoltam. Zaj nem hallatszott semmi, csak a bogarak zsongása és az ágak recsenése, no meg a lihegésem, ahogy felkapaszkodtam a meredeken. Már majdnem kiértem az erdőből, amikor meghallottam gazdám rekettes hangját. Te jó ég, egész idő alatt így kiabált. Szinte teljesen berekedtem. 20 perc az bizony 20 perc, már igencsak ideges voltam, amikor barátnőm az addigi sopánkodásból minden átmenet nélkül örömújjongásra váltott. Jön kicsi, épp most bukkant ki a fák közül, hatalmas megkönnyebbülést éreztem. Egyben van, vagy szafatokban jön vissza, érdeklődtem. Kisé viharvert, de látszólag semmi baja. Na akkor minden rendben, poroszkálva jön felénk. Kaptam az újabb információt, miközben azon elmélkedtem, hogyan büntessem meg kicsit a szófogadatlanságáért. Kicsi érzi, rossz fát tett a tűzre, amint kiértem a fensíkra, láttam ám, hogy roppant mérges a gazdám. Fülemet a fejemre lapítottam, farkamat pedig a lábam közé csaptam. Erős szuszogással álltam meg Laci lába mellett. Mi lesz most velem? Hát, amit szóban kapott tőlem Süske, azt nem tette zsebre. Mert hogy nincs is neki, ugyebár mérgesen korholtam, amiért nem hallgatott a hívószóra, bár lehet, hogy nem a kellő meggyőződéssel. Magamban ugyanis elfogadtam, megértettem pláne, hogy baj nélkül ért vissza, a hangot azért ráadtam rendesen, olyannyira, hogy barátnőm próbál csitítani. Örülj annak, hogy visszajött. Nem bántani kéne a szófogadatlanságáért, hanem dicsérni, amiért visszajött. Érvelt. Hasztalan tette. 5 perc kutya fejmosás után javasoltam, hogy induljunk tovább. Te meg kicsi láb mellett fogsz jönni, adtam ki a parancsot. Úgy kellett mellettem jönnie, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Mihely is nem éreztem a horpaszát a lábszárammal, tüstént rárivaltam és lábhoz. Jó 10 percig tartott ez a szigorúság, aztán mehetsz. És rápaskoltam az effeszes hátsójára. Te még elengeded ezek után? Szörnyűködött a barátnőm. Miért ne? Csak nem jöhet élete végéig a lábam mellett. Remélem tanult az esetből és megértette, hogy mi a módi. Kicsi ezek után már mindenre odafigyel. Nagy csont esett le a szívemről a büntetés végén. Gyorsan arrébb oldalogtam és már is sokkal éberebben vizslattam a bokrok alját, de a büntetés okát nem felettem. A természet apró viccei. Maradjunk a pilisben, de váltsunk évszakot. Nem is tudom, hogy késő ősz volt-e netán kora tavasz. Annyi biztos, hogy vastagon öltöztünk a barátnőmmel. Közel jártunk ahhoz a fensíkhoz, ahol a vaddisznó kaland megesett. Szélcsendben haladtunk a tetőn, amikor valami morajló, búgó hangra figyeltünk fel a hátunk mögött. Barátnőm azonnyomban megfordult. A távoli dombtető hatalmas fáinak csupasz koronái majdnem földig hajoltak a hirtelen szélrohamtól. Pillanatokon belül minket is elért, és taszított egyet rajtunk. Az ismétlődő széllökések közben szürke fellegek öntötték el az eget. Hatalmas hózápor tört ránk, és öltöztette fehérbe a tájat. Még pislogni is elfelejtettünk. Alig 5 percig hult a hó, aztán elfogyott. Negyed óra múlva kisütött a nap, és olyan meleg lett egyszeriben, hogy ki kellett gombolni a kabátunkat. Felvidultunk, humoros kedve van ma a természetnek. Valóban az volt, mert kisvártatva megismételte az egészet, jött előbb a szélroham, majd a hózápor. Újra fehérbe öltözött hegy is, völgy is. Kabátunk kövét szorosabbra vettük, még a nyakunkat is mélyen behúztuk a felhajtott gallér mögé. Bolond ez az idő, nem humoros, állapítottuk meg. Teltek a percek. Múlt a tél, jött a tavasz, újra verőfényben fürdött a táj, pazarbohóckodást éltünk meg aznap. A másik alkalommal igazán tél volt. A Duna partja feketébe öltözött, ám pár száz méteres meredély után fehérben pompázott a táj. Reggel 9-kor vágtunk neki, mentünk csak úgy, az orrunk után. Egy magasabb helyen hatalmas, piros folt jelezte, hogy vadorzók jártak ott az éjjel, nagy vad láttak árát. Kézem fogva mentünk, A fehér botot beakasztottam a hátizsákom egyik karabinerébe. Mentünk, mendegéltünk, míg farakások mellé nem értünk. Falatozzunk egyet, javasoltam, és letelepettünk egy-egy rönkre. Kicsi is kapott kekszet. Csak amikor szedelőzködni kezdtünk, akkor tűnt fel, hogy nincs meg a fehér botom. Irány vissza, nevetve bandukoltunk föl az emelkedőn. Ugyancsak megmosolyognának, ha elmesélném, hogy kiránduláson elhagytam a botot. 20 perc séta után barátnőm észrevette az elveszett segédeszközt. Kész csoda, hogy megláttam, nyújtotta hát. Délután 3:30 volt már, mire visszakeveredtünk a partra. Mondhatnám, jobb volt, mint nyáron. Filmszakadás napok óta egybefüggő hótakaró fette már a pesti aszfaltot, és vasárnap, kora délután újra rongyrázós kedve támadta télnek. A szürke ég szinte beleszakadt. Viharos északi szél űzte a kristályokat, hadd váljon még cudarabbá az idő, -8 fok volt. Kezemmel kikukkantottam a konyha ablakon, micsoda hófergeteg dúl ilyenkor az ebéd utáni szunyókálás idején. Megborzongtam, és gyorsan visszahúzódtam a melegbe. Kicsi jó ízűen szundikált a vaszkában, pedig az ő gyomrát nem is ürte meg az ebédterhe. Ömlik a hó odakint, szóltam neki. Kimegyünk sétálni a Margit szigetre? Megszakad az álomfilm, és tüstént 4 lábra pattan az ilyesmire sosem restev. Kiásította magából az utolsó képkockákat, majd az elmaradhatatlan nyújtózás után erős farkcsóválással mellettem termett. Lihegett és kuncogott izgalmában, érti a szót, hogy ne értené. Vastag nadrág, meleg kabát és bundás csizma vándorol ki a szekrényből, a bőrmunkaruha pedig az előszobafogasról kerül a kezembe. Már nyílik, és csukódik is az ajtózárja, és 6 sietős láb alatt dübörög a lépcsőház. Feltárul a fagyos kapuajtó, és belerohanunk a tomboló télbe. 5 méteres szabadság, ezt kínálja a futózsinór kicsinek, a hám ugyan a testém feszül, de azt nem veszem igénybe. Csizmám gumitalpa reménytelenül keresi a járdát, csak puha, ropogós havat talál magának. Kotor a fehér bot vége is, ám szintén nem leli. Mélyen fejembe húztam a 2 kötött sapkát, szám elé a vastag gyapjús állat. Alig látszott ki valami a fejemből, a 2 fülemet persze kint kellett hagyni. Továbbra is önfeledten vigad a csípős, északi szél. Kegyetlen vadsággal borotválja az ember arcát, kerít rá szint, amolyan fagyosat. Hoppá, mintha húttest kezdődne itt, de a 30 centis paplan alatt annyira egyforma minden, hogy a járda és az úttest közötti különbsége lenyészik. Farkcsóválva szaladgál a megpesdült életkedvű német juhász. Orrát finoman nyomja a hóba, nagyokat cippant, majd kaparni kezd. Lassan bandukolok tovább, és már jön is vissza mellém kicsi, mert tudja, nem sokára húttesten kell áthaladnunk. Minő okosság, az alig járda még száraz időben is nehezen különböztethető meg az úttest szintjétől, mert pár centi csak a híja, hogy egybe nem simulnak. Ha fél lábszárig a hóban tapos, hamar az autók közé kerül az ember, a lassan érkező járművek zaját elnyeli a hó, elfújja a szél. Kurta csevej a lefékező sofőrrel, azután mindenki folytatja útját, ki 4 keréken, ki 2 lábon. Nagyokat nyög a masszív acélhíd a sok száz, guruló gumiköpeny alatt, de az aj szinte egészében elfojtja a süvöltő, északi szél. A jeges Duna fölött neki eredhet, útját nem állja semmi, csupán piruló arcom. A híd közepén jártunk már, és még az addigiaknál is jobban összehúztam magam, szinte csak egy kabát ment át a hídon. Igaz, ujjából kinyúlt egy kéz, a másikat a kabátújba rejtettem. Benne a póráz vége. A másik végén egy téli bundájában pompázó és egyáltalán nem fázó kutya poroszkál, amúgy mezítláb. Egy fél körívvel a hídgyomrába vezető járdára tértünk. Havas rámpa, hű de jó csúszik a csizmatalp, mint a szánkó. Lassan, pajtikám, szóltam süsünek, ő meg nem értette. Hiszen az a jó, pár méter hó nélkül, fagyos aszfalton értünk ki a hídgyomrából. A vastag hó megroppant a talpam alatt. Nagyot sóhajtottam, és kesztyűs kezemmel megtapogattam az arcom. Elfagyott már, vagy érez még valamit. A híd, a forgalom zaja szép lassan elenyészett a hátunk mögött, és már csak a kabátomnak csapódó pelyhek kopogását hallottam, meg hát a szelet. Nem éreztem magamon a hósúlyát, pedig a vállam már tele volt csillagjaival. Így léptetett elő a télhótábornokká, szólt a pergő kicsi nyakában, ahogy lerázta a tél pihéjét, nehogy már tévedésből vén kutyának nézze őt valaki. Gyermekpajkos nevetését hallottam a távolból, majd ugyanazt a kedves hangot közelebbről egy szánkó hátáról is. Szia, Laci! Egy kis iskolás lányka köszöntött. Épp akkoriban jártuk kicsivel a Hunyadi Mátyás általános iskola osztályait. Nap mint nap ismerős felnőttek mennek el mellettem szótlanul az utcán és a lépcsőházban. A játszadozó gyermek pedig észrevesz, és ugyan miért ne köszönne. Hógolyó helyett szót váltunk, de senki se higgye, hogy az nem baráti. Sapkámaját ráhúztam a fülem hegyére, és bár alig fedett belőle valamit, már is csak fele annyit hallottam, mint korábban. Indultunk tovább süsüvel a rengetegben. Tompán duruzsolt a szél a lomtalan ágak között. Sehol egy madárhang, még a sirályok se rikoltották, hogy jó, de jó. Valami fantom úttest következett, utána kis kanyargózás, és kicsi már tudta, hogy mindjárt eloldozom, várja a vége láthatatlan hómező. Lekerült róla a rapszíj, megsimogattam horpaszát, és őszinte négy lábbal egyszerre ugrott a szabadságba. Hol jobbról, hol balról hallottam a kutyapergőt. Futott és szimatolt, a farkát pedig egyfolytában csóválta. Lassú óvatos léptekkel kerestem az elrejtőzött járdát, aki bújt, aki nem, megyek. Semmi sem adott ám pontot, ha csak a cikcakban mozgó pergő hangja nem. Egyszer csak, mintha egy autóbusz motorja zümmögött volna fel a Margit híd felől. Rájöttem, hogy az úttal párhuzamosan haladok. Tartottam a déli irányt. Vélt magabiztosságomnak így is gyorsan vége szakadt. Füttyentettem, remélve, hogy nem valami madár válaszol. Elég nekem, ha csak a kutyám dugja oda az orrát. Mi van, kisösi, nélkülem nem megy. Persze, hogy megy. Gondoltam nagyképűen, és kisvártatva csak nem felbuktam egy hóbuckában. Gyermek kacagott valahol a közelben, majd csatlakozott hozzá egy felnőtt is. Előttünk járták vidámsággal tele útjukat. Egyre fogyott a távolság, már hallottam a szánkó talpának neszezését. A rajzos bundájú német juhász előttem kutyagolt, éberem figyelve az előttünk haladókat. Ahogy megközelítettük őket, egy kislány újjongott fel a szánon, itt egy kutya. A hálás evnyomban meleg puszit nyalt a hideg orroskára. Megállt a szán, hátrafordult a fuvaros nagyi, külön program kezdődött. Leugrott a szánról a 4 éves kislány, és már repültek is a szárnya, nincs hólabdák, a játékos kedvű ebb pedig rohant, remélve, hogy időben utoléri őket. Azok a fránya, kemény gombócok azonban egytől egyik belesüppettek a puha hóba, hol lehetnek? Nagy értetlenül állt meg ilyenkor kicsi, de nem volt ideje rágódni, már röpült a következő, már pedig azt is megilleti a díszkíséret, mielőtt visszahullan a szülőhavába. A lányka megnevetett, csak nevetett hát, hogy is ne nevetne. Kacajának csilingelése még a pergő éles hangját is elnyomta. Nevetett a nagyi is, miközben fáradhatatlanul gyúrta és maga is dobta a töltelék nélküli gombócokat. Hangtalanul mond, pihent a fáradtság. Váltottunk pár kedves szót újdonsült ismerőseimmel, és amikor eltűnt az ernyettség a munkás karokból, újra indult a meccs, kicsi legnagyobb örömére. Kifulladásig vagy mint halálig? Már csak ez volt a kérdés, a leányka fáradt el hamarabb, és visszakéreckedett a szánkóba. Jó tett helyébe jót várj, súgtam a fülébe, hívtam a közelben bóklászó kicsit, és újra rácsatoltam a nemrég levett hámot. Télapó szánját rénszarvasok húzzák, neki kutyaszán jutott. Siklott a szán, vagy 100 métert, és ez alatt kipihente magát az utas. Játszunk újra hógolyósdit, felállt a jól összeszokott csapat, dobogott a 4 lába hóban. A nagyik egyszer csak felsziszent, dúvad ez az ebb. Lehet, hogy a játék hevébe belemelegedett süsüfordulás közben valóban megkarcolta fogával a mami kezét. Nagyot fordult a játék, az addig kedves anyóka valósággal tajtékzott. Rettenetesen megharapott, fagyos ujját a hóba dugta, hogy a hideg lehúzza a vélduzzanatot. Hogyan találhat ki valaki ilyen ostobaságot? Gyógyítani a semmit, hóba nyomni a fagyott kezet, hogy az hűtse. Észérvekkel semmire sem mentem, az asszonyság csak duzzogott. Még csak nem is felelt. Hiába ömlött hópelyhek árja a tájra, már reményük se lehetett arra, hogy hógolyóvá gyúrják őket. Bezárta kapuját a vigalom. Ilyenkor nincs mit tenni, tovább kell menni. Illőn elköszöntem, de csak csend, amerre ment, a néma tájon. Még jobban ráhúztam a fülemre a sapkámaját, a hideggel nem lehet viccelni. Hallgatóztam, mint nagyot halló az ajtó előtt, de csak a hulló kristályok zizegését hallottam. Az ember azonban bízzon önmagában, nagy bátran tovább mentem. Nem sokára vízilabdázók hangos kiabálását hallottam, a sátortető alól jókora varga betűt rajzoltam a hóba. Még az úton is átkeltem közben. Ej, minő tévejgés, gond azonban nincs egy szál sem, legalább biztosan tudom, hogy merre is járok épp az átváltozott szigeten. No, de innen merre tovább? Buszi parkodott el mellettünk, óvatos gyorsasággal próbálta betartani a menetidőt. Úgy döntöttem, hogy a nehezebb utat választjuk, szembefordulunk a fütyülő, sarki széllel. Mit nekünk egy kis fagyos szellő, fél lábszárig ér a hó, támpont nélkül, jaj de jó, okos kutyakobak és tökéletesen látó szemek kellenek ilyenkor, és kicsi szó nélkül is érti, hogy mit kell tennie. Nyugodtan lépkedtem mögötte, pedig torony iránt haladtunk, én teljes kiszolgáltatottságban. De abban legalább biztos lehettem, hogy a szügyigérő hóban serényen iparkodó 4 lábat értelem és megértés mozgatja. Köröttünk csend és béke, odáig sem volt melegem, és előbb-utóbb kimondottam fázni kezdtem. Agódva tettem fel magamnak a kérdést, vajon kicsi vastag bundája dacol-e még a tél kegyetlenségével? Lágy meleg női hang állított meg, de szép vagy. Fagyos szám széle a fülemix alatt, a simogató kéz azonban kutyám feje után nyúlt. Hóba dermedtem a szörnyű csapástól, de hamarosan társra leltem magányomban, az ő barátnőjét csábította magához négy lábú segítőm. Nemek szerint oszlott meg kis csapatunk, a nők pletykálkodtak, mi, férfiak meg, epekedtünk utánuk. Tömörödtek már a pejhek a kis női kézben, süvítve repült a kézgolyó, loholt az eb. Ismét játékba fordult egy találkozás, ki gondolná, hogy dúvad szaladgál a mezőn. Már párosával repültek a fagyos labdák, jó kedve volt mindenkinek. Pergett a percek mellett a szó is, vidáman búcsúztunk el, előbb azonban megtudakoltam, hol is vagyunk. A rózsakert északi végében. Serény léptekkel indulunk tovább. Kellett az intenzív mozgás, nehogy átjárja testünket a fagyos szél. Zajongott a távol, emberek játszottak önfeletten. Gond nem volt már egy szál se. Tudtam, hogy merre járunk. Ez a nagy rét, irány balra, mondtam kicsinek, és ő fordult, precízen. Valahol újra felbrummogott a 26-os busz. Gyerünk közelebb a kiismerhető környezetbe, csaholó kutya rontott ránk váratlanul. Egymásra vicsorogtak a távoli rokonok. Az újdonsült morgósnak helyzeti előnye volt. Póráz nélkül lehetett nagy pofájú. Némi tépelődés után előre hajoltam és szabadjára engedtem kicsit mérkőzzenek meg egyenlő feltételek között. A támadó kutya gazdája persze tisztában volt a helyzettel, de nem szólt egy kukkot sem. Aki nem lát, az valószínűleg nem is hall, gondolhatta. Némán távozott, mi megballagtunk tovább akár az idő. Kicsi szőrzete szépen visszasimult. Vége a dilinek, gyerünk tovább. Sok-sok ember hang duruzsolt valahol a közelben, oda kiáltottam, hát a busz megállóban várakoznak. Oda kocogunk a topogó utasokhoz. A sokaság egyértelműen jelezte, nem sokára befut a kék busz. Már komolyan tartottam attól, hogy megtalál fázni kicsi, így hát felszálltunk mi is. Mi tagadás, nekem is jól esett a langymeleg. Persze csak a kinti időjáráshoz képes volt az. Hazaértünk. Lehánytam magamról a meleg göncöket, míg kicsi csak úgy, bundásan dőlt le a két órája elhagyott vackára. Minden levetett holmi a helyére került. Ünnepeljünk egyet, már csobog is a mennyei ital. Cic-cic, mondom az áldomást, és már jön is a szőrös képű, hogy behabzsolja a macska fröccsöt. Csurog a tej a szája szélén, ott sorjáznak bajszán a zsíros csöppek. Elfogyott a fél liter lefetyelni való, száraz a műanyagtál. Süsű illedelmesen hátat fordít, és visszaballag a helyére. Nagyot huppanva dől leszundikálni, hogy tovább álmodja a nemrég megszakított Hószakadás című filmet.